Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Mondok egy konkrét példát. Mondjuk a vegyiparban azt kell mondjam, hogy a fizikai dolgozóknál 62 év az átlag életkor. Tehát ez azt jelenti, hogy átlagban egy fizikai munkavállaló, aki folyamatos megszakítás nélküli munkarendben van, ne adj Isten, vegyipari, vegyi anyaghoz valamilyen köthető tevékenységet folytat, ott nagyon-nagyon sok vérkeringési, cukorbetegségi, akár rákos megbetegedés is tapasztalható, és ez, ha visszavezethető egyébként a munkahely környezetre, és ezért is fontosak ezek a kockázati elemzések, akkor ott a munkáltatónak számos kötelezettsége lehet.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Üdvözöllek a stúdióban.
Én is köszöntök mindenkit.
Tamás, egy évvel ezelőtt, mikor legutóbb beszélgettünk, akkor egészen izgalmas, érdekes történeteket meséltél nekünk arról, hogy a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban milyen munkahelyi balesetek történtek, és ezeket hogyan próbálták a munkaadók különböző praktikákkal adott esetben eltúlsolni, vagy kisebbíteni a jelentőségüket. Az azóta eltelt időben mit tapasztaltatok, mit láttatok a gyárakban? Azért is kezdem ezzel a beszélgetésünket, mert az elmúlt napok, hetek híreiben, hogyha akkumulátorgyárakról volt szó, akkor elsősorban az ilyen jellegű témák domborodtak ki.
Először is, mielőtt még konkrétumokra térnék rá, fontos a kedves hallgatókkal és a nézőkkel megértetni, hogyha akkumulátorgyár Magyarországon csak kettő van, a Samsungnak és az SK-nak van két telephelyén akkumulátorgyár. Az összes többi az az akkumulátorgyártásnak, vagy az a termelési láncnak valamilyen szereplője, legyen az bátorterenye, ahol ugye már bontásról van szó, újrahasznosításról, vagy esetleg más területről. Amin mi rálátunk, és ez ugye fókuszban is volt 2023-ban, például az Iváncsai gyár építése során történt különböző balesetek esetében, ott nem az akkumulátor gyártáshoz köthető balesetek voltak, hanem az építés folyamán olyan hiányosságok voltak, amelyeket valószínűleg ebben a beruházó is feltételezéseim szerint hibáztak, de elsősorban a kivitelezésben szereplő vállalkozások és az alvállalkozó alvállalkozójának az alvállalkozója, és így sorolhatnám tovább a láncot, hibázott, és ott súlyos munkavédelmi és munkaegészségügyi.
A beruházó felelősségét hol látod ebben az ügyben?
Én azt gondolom, hogy a beruházó felelőssége, ha én lennék a beruházó, sokkal nagyobb figyelmet fordítanék azokra az alapvető dolgokra, amikre valószínűleg itt nem történt meg. Tehát az, hogy pontos leírást kell adni minden egyes kivitelező vállalkozásnak, hogy miről is van szó, milyen területen vannak a dolgozók. És az is elképzelhető, hogy itt a generál kivitelezőnek is súlyos felelőssége kell, hogy legyen, mert nem ellenőrizte azt, hogy a saját alvállalkozói adott esetben milyen munkavédelmi felszereléssel mennek be a területre, vagy a munkavégzés során milyen munkavédelmi eszközöket alkalmaznak. Azért az látszik, hogy ami előtérben van, és az legyen az a budai vár építkezése, az egy ugyan nem vegyiparhoz köthető, de ott is számos olyan eseményt lehetne felfedezni, ami kívülről csiri-viri, tehát mindenki a megfelelő felszerelésben van, de például az állványzat az már igencsak komoly munkavédelmi kihívásokat jelentene, hogyha oda elmenne egy munkaügyi ellenőr. Ugye ez a következő probléma, hogy nincsen elég munkaügyi ellenőr, és nem azokat ellenőrzik igazából véve, akiket elsősorban kéne.
Bocsáss meg, személyes tapasztalásod, hogy a várban folyó munkálatok, ami ugye összefüggésben áll az új kormánynegyed kialakításával. Tehát ott szabálytalanul történik a kivitelezés?
Hát ott vannak például olyan állványzati strukturális elemek, amelyek hát igencsak megkérdőjelezik, hogy az milyen formában nyújtnak biztonságot a kivitelezésben szereplő dolgozók számára. Hát
ráférne egy alapos munkaügyi ellenőrzés?
Én is azt gondolom,
igen. Szakember hiányában nem történik meg?
Hát vagy nem csak szakember hiányában, hanem valószínűleg az üzenet az, hogy hát oda ne menjetek, mint ahogy ezt az utóbbi időben egyre többször lehet hallani, vagy ha mennek, akkor mondjuk arra már nem jut idő.
Van tudomásod balesetről, ami az ott folyó építkezéseken történt?
Tudomásom nincsen. Más területeken viszont az látszik, hogy a munkavédelemre sem a kormányzat, sem az adott kivitelező cégek nem fordítanak kellő figyelmet. Egyébként ez általános probléma, hogy a munkavédelemre egyre kevesebb figyelem hárul. Nyilván, hogy azok a multinacionális cégek, akik a kultúrájukból adódóan hát nagyon kényesek, név nélkül amerikai, német cégek, francia cégeknél, főleg a vegyipar területén, én azt gondolom, hogy azért ott jelentős költségeket fordítanak a munkavédelemre és a munkabiztonságra.
Ezek az esetek, amelyeket említettél, ahol építkezésen történik baleset, értelemszerűen az építőiparhoz besorolható ügynek számít, de a vegyipar, illetve általában a feldolgozó ipar az egy másik kategória. Én úgy néztem a statisztikai hivatal jelentéseiben, hogy éves szinten összességében olyan 20-21 ezer munkahelyi baleset történik a nemzetgazdaság egészének a szintjén. Ennek körülbelül olyan hatoda az, ami a feldolgozó iparhoz köthető, és ezen belül lehet nyilván konkrétan a vegyiparra leszűkíteni ezen eseteknek a számát. Mennyire veszélyes üzem ezek alapján a vegyipar, mennyire tekinthető egy olyan munkaügyi helyzetnek, ami különleges odafigyelést igényelne a munkaadó részéről?
Minden vegyipari terület, ahol vegyipari technológia van, az egy általános megfogalmazásban veszélyes terület, veszélyes üzem, és ennek felelősség tudatában működnek ezek a vállalkozások, legyen az a gyógyszeripar területén, vagy a vegyipar, szűk vegyipar területén. Én azt gondolom, hogy azok a szakemberek, akik ezeknél a cégeknél a biztonságért és a munkabiztonságért felelnek, azok kellő szaktudással rendelkeznek. Tehát ebből a szempontból ez mindenki számára legyen megnyugtató. A probléma kettős. Egyrészt, és ezt őszintén be kell vallani, igazából véve, hogyha a statisztikai adatokhoz visszatérünk, a balesetek, és ebben a halálos balesetek esetében is el lehet mondani, sok esetben maga a munkavállaló az, aki hibázik. Vannak olyan esetek, és ez sajnálatos módon a VDS működési területén is előfordul, amikor a munkavállaló nem kellő figyelemmel veszi tudomásul azt, hogy ő milyen területen dolgozik, vagy mondjuk az előírásoknak nem felel meg az a folyamatos tevékenység, amit folytat. Ennek nagyon sok oka van. Lehet, hogy azok a felszerelések, amelyeket a munkáltató biztosít, az nem kellően kényelmes. Az is lehet, hogy hanyagságból nem veszi föl adott esetben ezeket a védőfelszereléseket. Tehát van egy ilyen faktora is annak, hogy a munkabalesetek esetében a munkavállaló hibázik. De hogyha megfelelő ellenőrzések lennének, és megfelelő képzés, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy milyen képzésen esik át az adott munkavállaló. Ugye ez most szintén egy napi probléma, hiszen a kormányzat azt találta ki, hogy ne legyen általánosan egy szigorúbb munkavédelmi képzés a dolgozók számára, hanem akár egy ilyen elektronikus linken keresztül majd nézze meg az adott munkavállaló, hogy milyen munkavédelmi kötelezettségei vannak. Hát ez teljesen nonsense egyébként. Nyilván, hogy erre a cégeknek azért valamit reagálni kell, hiszen ez veszélyezteti nem csak a belső, hanem a külső munkabiztonságot is.
Térjünk vissza az alapkérdéshez, hogy milyennek látott 2024. februárjában a munkahelyi baleseti biztonságot az ágazatotban, a vegyiparban, különös tekintettel az akkumulátor gyártással összefüggő tevékenységet folytató üzemeknél.
Én azt gondolom, hogy azoknál a cégeknél, ahol hosszabb ideje működik részben szakszervezet, részben maga a cég, ott biztonságról beszélhetünk. Ezeknél az új cégeknél részben nincsen még kialakult érdekképviselet többségüknél, részben azok a befektetőket, amiket a jelenlegi magyar kormányzat támogat, ezek általában ázsiai, keleti országokból jövő beruházások, és ott teljesen más a munkakultúra, a hozzáállás. Sok esetben azt mondják, hogy kerítésen belül akár Dél-Korea van, vagy Kína, és ők nem akarnak foglalkozni ezekkel az előírásokkal. Egyébként nekünk most már például az SK esetében, ugye ez egy dél-koreai akkumulátorgyár, ott viszonylag jó kapcsolatunk is van egyébként a munkáltatóval. Sikerült elérni, hogy ugyan kevés, de van munkavédelmi képviselő, tehát ebből a szempontból látszik az, hogy itt azért az elmúlt évek során, ahol mi föl tudtuk venni a kapcsolatot, és egy normális viszony van a szakszervezet és a munkáltatók között, ott ezeket napirenden tudjuk tartani, és ebben van tanulási fázis, akár a beruházó esetében is. Azoknál a cégeknél itt is, elsősorban a kis és középvállalkozásoknál gondolok, ott teljesen más a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a különböző anyagi és működési költségek növekedésével ezek költségek, tehát a munkavédelmi költségeket könnyen lehet faragni, ott valószínűleg, és ezt a statisztika is igazolja, ott sokkal nagyobb a baleseti kockázat, és ebből adódik, hogy az nagyobb hányadát is teszi ki a balesetek statisztikájában.
Az továbbra is észlelhető jelenség ebben a körben, hogy adott balesetet megpróbálja a munkáltató úgy beállítani, hogy minél inkább mérsékelje a ráháruló felelősséget, és minél jobban ráterhelje a munkavállalóra?
Előfordul az ilyen. Hál' Istennek az utóbbi időszakban ilyet mi nem nagyon tapasztaltunk. Más területen sajnálatos módon azért az információk, ha eljutnak hozzánk, akkor hallunk ilyenről, de ott nincs szakszervezet, nincsen munkavédelmi képviselő, vagy a munkavédelmi képviselő valamelyik menedzsment részleghez van bekötve, ami igazából véve a funkcióját nem tölti be, és ennek következtében elképzelhetőek ilyen esetek. Ugye ebben a helyzetben a munkavállalónak is a felelőssége az, hogy ne hagyja azt, hogy adott esetben, hogyha mondjuk valami csonkolásos, vagy ne adj Isten töréses balesetet szenved az adott munkavállaló, gyorsan azt mondják, jó, akkor most szabadságon voltál, menjél haza, és akkor majd otthon balesetnek könyvelni kell, és hogyha elmész az orvoshoz, akkor azt mondta, hogy ez nem a cégnél történt, hanem otthon a háztartásban. Ugye ennek nagyon sok következménye is van, mert adott esetben, hogyha a munkabaleset, és ez egy nagyon fontos, amit a dolgozók nagyon nagy többsége nem is tud, hogyha a munkahelyen történik valamilyen baleset, és ebből adódóan kiesik a keresete, magyarul táppénzre kerül, akkor a munkáltatónak 100%-os táppénzt kell fizetni. Ugye jelen pillanatban 60%-os táppénzről beszélünk, hogyha mondjuk egy otthoni megbetegedésről van szó. Tehát itt nagyon komoly anyagi felelőssége is van a munkáltatónak.
És ehhez képest az a tapasztalat, hogy a balesetben érintett munkavállalók általában nem állnak bele ezekbe az ügyekbe, hanem elfogadják a munkáltató narratíváját, és igyekeznek gyorsan valamilyen fajta megállapodásra jutni?
Vannak olyan esetek, és voltak is egyébként olyan konkrét esetek, amikor a munkáltató felelősségre vonható lett volna, de gyorsan megállapodott, akár egy munkaegészségügyi megbetegedésből adódó hosszabb távú betegség esetére, vagy valamilyen munkai balesetből származó jövedelem kiesésből, hogy valamilyen közös megegyezést kötött a cég az adott munkavállalóval, kapott valamilyen alamizsnát, és abban a szerződésben benne volt, hogy innentől kezdve nem lehet követelése a dolgozónak. Ez egy nagyon veszélyes játék, ezért is fontos az, hogy mielőtt bárki bármit aláír, gondolja, és hogyha kell, akkor a szakszervezet segít abban, hogy ezt a szerződést, vagy ezt a megállapodást ki lehessen egyenesíteni.
Olyan esetek előfordulhatnak a jövőben, mint amiről múltkor tájékoztattál minket, hogy mondjuk nikkel mérgezés miatt kellett dolgozókat hazaküldeni, tehát vagy a munkavégzés során nagyobb vagy kisebb egészségügyi kockázatnak vannak most kitéve a dolgozók.
Annál a konkrét esetnél, és ezt ugye a komáromi akkumulátorgyárban történt, ez a konkrét eset azzal, hogy mi gyorsan léptünk, és a munkáltatóval sikerült megértetni azt, hogy az a határérték, amivel ő számol, az nem jó. Ez rendeződött, és ebben a jelenlegi időszakban nem volt ilyen kiugró, ami legalábbis nem tudunk róla. Ugye ebben az volt a fontos, hogy a munkavállalónak a különböző egészségügyi vizsgálatai során a szakszervezetnek betekintési lehetőséget biztosított a dolgozó, és így szűrtük ki, hogy itt komoly probléma van. De ha bármikor egyébként ilyen gyanú felmerül és hozzánk fordul, akkor mi ebben azonnal tudunk lépni, és természetesen segítünk. De én azt látom, hogy ugye azoknál a cégeknél, ahol mi jelen vagyunk, és itt most elsősorban ugye a vegyiparról beszélek, a nagy vegyiparról, ott azért viszonylag a munkáltatóknak egy elég komoly felelősség tudata van, és ennek köszönhetően azért jelen pillanatban a munkaegészségügyi vizsgálatok tekintetében elég korrektek már, ahol ez tapasztalható.
És mit változtat ezen a helyzeten, hogy a parlament egy tavalyi évvégi törvénymódosítással ugye nem teszi már kötelezővé a munkahelyi alkalmassági szűrővizsgálatok elvégzését? Tehát ez tényszerűen ront majd ezen a helyzeten?
Ez egy nagyon komoly problémát fog jelenteni, és én azt gondolom, hogy ezzel a döntéssel és ezzel a szabályozással a magyar kormány nekirontott a munkavállalók egészségi helyzetének. Különös tekintet arra, hogy látjuk azt, hogy Magyarországon a különböző megbetegedéseknek nagyon sok oka van, és az egyik oka a halálozásnak az, hogy nincs kellő prevenció. Na most abban az esetben, hogyha ezt a kötelező vizsgálatot, ami természetesen foglalkozási körökhöz viszonyítva más és más lehet, ez megszűnik, vagy lazít ezen a jogalkotó, akkor az a veszélye áll fönn, és ez valószínűleg be is fog következni, hogy azok a megbetegedések, amik bármik lehetnek, mert ne csak a vegyiparra gondoljunk, vagy a fizikai munkavállalóra, aki több tonnát mozgat meg akár egy-egy nap alatt, hanem az irodai munka is egyébként sok-sok veszélyt hordoz magába. Ezért kell rendszeresen kockázatelemzést végezni a cégeknek, és ezért fontos az, hogy legalább évente egy alkalommal egy komolyabb vizsgálaton essen át minden munkavállaló. Sajnálatos módon ugye a mi szövetségünk és az én közvetlen kollégáim között is ennek a kötelező vizsgálatnak is köszönhetően korábban az egyik kolléganőnknél fedezték föl prevencióként a mellrákot, ő egyébként el is hunyt már sajnálatos módon, de más betegségeket is ilyen vizsgálatok során meg lehet akár szüntetni, vagy akadályozni, és ebből a szempontból én nagyon-nagyon kritikusnak tartom azt, hogy egyáltalán egy ilyen bárkinek a fejében megfordult, hogy a munkáltató adminisztrációs terhének a csökkentésére indokával szüntet meg, vagy lazít egy ilyen alapvetően fontos kötelezettséget.
Mit gondoltok, mi volt ennek a döntésnek a háttere? Tehát miért jutott erre az álláspontra a kormány, hogy erre szükség van? Mit tesztek, mit tudtok tenni annak érdekében, hogyha ez a helyzet a számotokra elfogadhatatlan, akkor ezen változtassatok? Harmadrészt pedig mire számít az, hogy az ágazatotokban, a vegyiparban hogyan fognak erre a helyzetre reagálni a munkáltatók? Ugye itt arról van szó, hogy rájuk bízták a döntést, hogy alkalmazzák-e az egészségügyi szűréseket vagy sem?
Én az okot ott látom, hogy, és ez elég aljas egyébként, hogy azok a cégek, akik különböző harmadik országbeli munkavállalókat, és az elsősorban tételezzük föl, nagy számban az akkumulátorgyártás területén fog kikucsúsosodni, ne kelljen olyan vizsgálatokat végrehajtani, ami kötelező lenne. Nagyon sok kérdést vet föl egyébként. Tehát vannak olyan országok, ahol például a TBC elleni oltás nem kötelező. Ki fogja ezt ellenőrizni adott esetben, hogyha erre nem lesz szükség egy munkaegészségügyi ellenőrzés esetében? Számos olyan kérdés, mert ugye azért nálunk...
Egyéb behozott fertőző betegség?
Akár itt most senki, nehogy azt mondják, hogy pánikkeltés vagy pánik hangulatot keltünk, de ez egy alapvető dolog például. Tehát azért ezek nagyon fontos dolgok. De legyen például az is egy fontos kérdés ennek a jogalkotói fejben, hogy ha én lazítom a különböző orvosi vizsgálatoknak az összetételését és a szabályozását, akkor milyen következményei lesznek. Nyilván a munkáltató ezt valóban úgy fogja elsősorban kezelni, hogy, és ezt látjuk is egyébként, több cég már felmondta, vagy módosítani akarja a munkaegészségügyi szakellátást biztosító cégekkel való szerződést, ami egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog.
De visszatérve... Ez nem januártól hatályos.
Nem, ez szeptembertől hatályos. Azért az látszott a jogalkotónál, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, mert a cégeknek a különböző szolgáltatási szerződései ezekkel a munkaegészségügyi szakszolgálatokkal, hát egy elég komoly szerződés, és annak a felmondási procedúrája, én azt gondolom, hogy több esetben nem egy-két hét, hanem több hónap, és ezért van ez a szeptember 1-i határidő. Ezért is mondom, hogy elég aljas ez az egész, ami a rendszer háta mögött van. Ami a szakszervezet és a munkáltatók közötti kérdést illeti, én azt tapasztalom, hogy azok a nagy cégek, ahol több száz dolgozó van, akár több ezer is, nagyon nem fog változtatni az egészségügyi, munkaegészségügyi vizsgálatainak az összetételében és a szolgáltatásaiban, ugyanis ez bizonyos szinten, főleg a vegyipar területén ez a munkáltatókat is védheti. Tehát pontosan a prevenció és az egyéb vizsgálati metódusok során felfedezhető adott esetben olyan munkahelyi ártalomból fakadó betegség, ami aztán utána elég sok következménnyel járhat, akár a munkáltatóra vonatkozóan is. Mondok egy konkrét példát. Tehát mondjuk a vegyiparban azt kell mondjam, hogy a fizikai dolgozóknál 62 év az átlag életkor. Tehát ez azt jelenti, hogy átlagban egy fizikai munkavállaló, aki folyamatos megszakítás nélküli munkarendben van, ne adj Isten, vegyi anyaghoz valamilyen köthető tevékenységet folytat, ott nagyon-nagyon sok vérkeringési, cukorbetegségi, akár rákos megbetegedés is tapasztalható, és ez, ha visszavezethető egyébként a munkahely így környezetre, és ezért is fontosak ezek a kockázati elemzések, akkor ott a munkáltatónak számos kötelezettsége lehet, és ez adott esetben egy alapvető problémát okozhat.
Hát most egy elég sokkoló információt osztottál meg velünk, tehát átlagosan nem érik meg a nyugdíjkorra.
Ez így van.
A fizikai munkások az egyiparban, ebből számomra az jön le, hogy a munkáltatóknak elengedhetetlen érdeke, hogy egy alapos szűrő vizsgálat kötelezően jelen legyen az üzemekben, a vállalatoknál. Ezt kicsit tovább gondolva, milyen eszközök állnak rendelkezésre a munkavállaló számára, hogy valamilyen módon akár balesetre, akár megbetegedésre, de biztosítsa magát a munkáltatóján keresztül, vagy pedig saját egyéni döntés elhatározása szempontjából? Magyarul próbálnak-e erre odafigyelni a vegyipari dolgozók, próbálnak-e gondoskodni a jövőjükről?
Igen, és ott, ahol mi jelen vagyunk, és van kollektív szerződés, ott ugye megszűnt a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj. És nagyon sok cég, ahol felelősségteljes maga a cég a munkavállalók felé, ott lehetőség van, hogy a jelenlegi öregségi nyugdíjkorhatár előtt adott esetben a munkavállaló ugyan munkaviszonyban marad, de felmentik a munkavégzés alól, mondjuk az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt mondjuk 12 hónappal. Ez azt jelenti, hogy 12 hónapig mondjuk kap egy átlag valamilyen juttatást, bért, de nem kell bejárnia dolgozni, ezt mi egy bébi nyugdíjnak hívjuk. Ez sok esetben egyébként segít az ilyen munkavállalóknak. Vannak olyan területek, ahol ez nem számít sajnálatos módon, ott komoly problémát is jelenthet, hiszen sok esetben sajnálatos módon nem érik meg adott esetben a nyugdíjkorhatárt.
Szintén az utóbbi időszak híreiben szerepelt, hogy szakszervezeti tagok, vezetők állását szüntette meg a munkáltató, pontosabban a munkaviszonyát szüntette meg ezeknek az embereknek, ami ellen az érintett érdekképviseletek értelemszerűen ki is keltek, állást is foglaltak ebben az ügyben. Ez mit jelez? Folyik egy tudatos leszalámizása az érdekképviseleti rendszernek, a megmaradt csökevényes érdekképviseleti rendszernek Magyarországon?
Ezt akár így is fel lehet fogni egyébként, hogy sok esetben ez akár egy üzenet és egy megfélemlítést is sugallhat az adott munkavállalói csoportra, hogy lám-lám, ti itt szakszervezetet akartok alapítani, vagy szakszervezet jött létre, mi ezt nem támogatjuk, és ezért a munkatató az adott tisztségviselőt valamilyen oknál fogva elbocsátja a munkahelyéről. Ez egy nagyon veszélyes dolog egyébként, és nyilvánvalóan, hogyha a szakszervezeteinket nézzük, és ott a tisztségviselőket, ez egy rizikófaktor, mi ennek érdekében mindent megteszünk, és kiállunk a dolgozóink és a tisztségviselőinkért, legyen az bármilyen terület. Az látszik, hogy sok esetben, és az elsősorban a zöldmezős beruházásoknál látjuk, ott, ahol régebbi cég van, vagy már kialakult kapcsolat, ott ez az annyira nem tapasztalható, hogy belerúgjanak a munkáltatók a szakszervezetbe. Én azt látom, hogy főleg amikor válság van, vagy valamilyen krízis helyzet, akkor jól is jön a munkáltatóknak, hogyha a szakszervezettel meg tud állapodni, és ezt tudatosítani kell egyébként minden vállalkozás számára, hogy a szakszervezet az partner és nem ellenség. Legalábbis így kellene kezelni. Ebben a konkrét esetben, ugye ez nem titok, ez egy amerikai gyógyszergyár, ahol ahol ez az eset megtörtént. Itt két tisztségviselőnket is elbocsájtotta, illetve az egyikek közös megegyezéssel szüntette meg a munkaviszonyát a munkáltató. Egyébként perben állunk más ügyből kifolyólag ezzel a céggel. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ilyen összefüggésben a bíróság mit fog hozni. Én nagyon bízom benne, hogy a szakszervezetnek...
Milyen természetű ügy, amiben perben...
Nem akarja elismerni azt, hogy egyáltalán van szakszervezet, teljesen nonsens egyébként. Tehát ma Magyarországon azért néhány jogszabály még a szakszervezetek működését biztosítja, és azért az Európai Unión belül van néhány olyan jogszabály, aminek még a védelmét élvezhetik a szakszervezetek, arról nem beszélve, hogy az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezete, az ILO-nak is vannak olyan úgynevezett direktívái, amelyeket nem csak Európában, hanem a világon be kell tartani. Tehát az, hogy a szabad szervezkedést a munkáltató akadályozza, az minden alapjoggal szembe megy, és én azt gondolom, hogy ebben a bíróság hamarosan a VDS számára fog pozitív döntést hozni, akkor viszont nagyon komoly következményei lesznek a cég felé, én azt gondolom. De ez nyilvánvalóan, hogyha megnézzük a korábbi időszakokat, ide lehet sorolni a Suzuki esetét is, más területen is a feldolgozóiparban vannak visszásságok. Én azt látom, hogy sok esetben a munkáltató egyébként ez beárazza ennek a kimenetelét. Amikor a Hankooknál volt egy hát közel 6-7 éves perünk, és ott a bíróság végül is nekünk adott igazat, és ennek köszönhetően a tisztségviselő, ugye már az új törvények szerint nem kell visszahelyezni, de ki kell fizetni, és ez 12 hónapot jelent, tehát maximum 12 hónapot tud a bíróság megítélni az elbocsájtott tisztségviselőnek. Én azt látom, hogy itt a cég beáraszta ezt a 12 hónapot, és inkább azt mondta,
ez
hogy...
Ez egy cinkos összekacsintás a kormánnyal, hogy igen. Is miért tartani a cégnek, hogy állami hatósági retorzió.
Ezt én azt tapasztalom, és ezt egyébként érdekes módon az újonnan jövő ázsiai beruházók mondják azt, hogy amikor szembesítjük vele, hogy hát itt szakszervezet alakult, hát amikor ide jöttünk, és a kormányzat azt mondta, hogy gyengék a szakszervezeteket, itt nem lesznek szakszervezetek. Tehát van egyfajta ilyen sugallat, legalábbis akikkel mi beszéltünk, hogy hát a Magyarországra csábításnak az egyik ilyen oka, hogy gyertek ide azon túl, hogy gyenge, nem, a szakszervezetekkel nem kell foglalkozni.
Hát igen, ez is elég sokkoló. Munkaügyi eseteknél maradva, mennyire bátran vállalják föl ezek a munkavállalók, akiket érintenek ezek az elbocsátások, a munkaügyi pereket, vagy inkább arra törekednek, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben megállapodjanak a munkáltatóval, még úgy is, hogy adott esetben egy sokkal jobb pozícióba is kerülhetnének, amúgy, hogyha az ügyeket végigvinnék a dolgozók.
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb azon munkavállalók, és ez nem csak a szakszervezetiségviselőkre vonatkozik, hanem úgy általánosságban, akik munkaügyi bíróságra fordulnak, hogy a számuk egyre kevesebb. Ezért is szűnt meg kvázi a munkaügyi bíróság, és integrálódott be egy másik kollégiumba. Mi azt látjuk, hogy a munkavállalóknak ez a fajta jogbiztonsága, ez annyira gyenge az ő megítélésük szerint, hogy nem is foglalkoznak vele. Ráadásul ugye az a veszély is fönnáll, és ez is egy nagyon aljas a munkáltatók részéről, hogy sok esetben attól is félnek a dolgozók, hogyha ne adj Isten egy perrel reflektor fénybe kerül, akkor nem lesz munkája, mert ja, hát ugye ő az, aki az akadékoskodó, az, aki munkaügyi bíróságra szól, nekünk ilyen munkavállalóra nincsen szükség. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kétélű dolog, és ebben egyébként a munkáltató, vagy ebben is én azt látom, hogy a munkáltató, illetve a kormányzat nem az emberek oldalán áll, hanem a munkáltatók és a cégek oldalán.
Az előbb már említettük a harmadik országból érkező munkavállalókat, akkor még szakma vagy munkaegészségügyi összefüggésben, de úgy általában nézve is látszik, hogy a kormány gazdaságpolitikájának egyik pillérévé vált az, hogy a migráció ellenes politikai üzenetek helyett vagy mellett megjelent a jó vendégmunkás kategória, tehát vannak olyan távol-keletről, közel-keletről érkező, akár Észak-Afrikából is érkező bevándorlók, akikre mégiscsak szüksége van a magyar gazdaságnak. Hogy látod az ő helyüket itt nálunk, egészen pontosan a munkavállalók, a munkavállalói és munkakultúra szempontjából ez milyen változásokat hozhat, milyen alkalmazkodási kényszert hozhat be a magyar cégekhez, és ebben a folyamatban milyen megakadás jelent ez a két hónap január elejétől számítva, amikor is ugye ezt központilag blokkolták.
Igen.
Ezt a folyamatot.
Ez egy nagyon komplex kérdés, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak magyarországi kérdés, hanem globális kérdés. Főleg Európában. Nagyon komoly demográfiai probléma az, hogy egyre kevesebben vagyunk, viszont a gazdaság több munkavállalót igényel. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy ma több százezer képzett és nem képzett magyar munkavállaló nem Magyarországon dolgozik, és ezt valamilyen módon pótolni kell. A kormányzat migráns ellenes politikája egy olyan helyzetet teremtett, ami sajnos olyan gyűlöletet mér, különösen az alacsony képzett munkavállalók körében, ami veszélyezteti adott esetben a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazását. És ezzel kapcsolatosan ki is alakult...
Kiutálják őket a munkahelyről?
Hát, és kialakult egy politikai hiszti, én azt gondolom, ezzel kapcsolatosan, ahelyett, hogy ez szakmai oldalról közelítette volna meg mindenki. Ehhez szükség lett volna a kormányzatnak arra a lépésére, hogy a szakszervezeteket és mondjuk a munkáltatói szövetségeket is leültesse. És az teljesen jól látszik, hogy azzal, hogy harmadik országbeli munkavállalók toborzását és foglalkoztatását biztosítja, az elsősorban az akkumulátorgyártást is elő fogja segíteni. Ma Magyarországon nincs meg az a munkaerő bázis, a munkaerő piacon, amely kizárólag magyar munkaerővel szolgálná ki a jelenlegi munkaerő hiányt. Azt el kell ismerni, hogy az elmúlt időszakban a kormányzatnak a különböző jogi csűrcsavarjaival, és az elsősorban inkább a nyilvánosságnak szólt, hogy most akkor még szigorítjuk a harmadik országbeli munkavállalás lehetőségeket, azzal azt a helyzetet teremtette, hogy az államigazgatásnak az egyik szabályozásból át kell térni a másik szabályozásba, és ezért van most egy kvázi stop, de ez a stop most egyébként mindenkinek jól jött, mert az látszik, hogy a gazdasági változásokból adódóan egyre többen kerülnek ki a munkaerőpiacra. Sajnos a működésünk területén, a VDS működési területén is most zajlik például egy cégnek a bezárása. Ezzel kapcsolatosan tárgyalunk a munkáltatóval, hogy milyen juttatásokat tudunk biztosítani az elbocsájtott dolgozóknak, de ott például 350 főnek a munkája fog megszűni. Tehát itt lesz egyfajta mozgás a bezárt, illetve a létszámleépítés alatt álló vállalkozások területén. Például az építőanyagiparban is jelentős létszámleépítés zajlik az elmúlt időszakban. De ettől
ez
függetlenül...
Nem egy kiszorító hatás eredmény, nem. A gazdasági így helyzet van.
Pontosan,
okozza.
Ezt akartam, erre akartam rávilágítani, hogy itt azért sok minden játszik szerepet, és például az is, hogy ugye azoknál a munkavállalóknál, akik már itt vannak és külföldiek, azokat most a munkaerő kölcsönzők különböző helyekre el tudják, mint a saktáblán helyezni. Tehát ebből a szempontból van egyfajta fellélegzési lehetőség, de még egyszer mondom, az akkumulátorgyárak még nem indultak el azzal a létszámmal, ami majd szükségessé teszi, hogy még több harmadik országbeli munkavállaló érkezzen Magyarországra. Az viszont, hogy hogyan érkeznek, milyen feltételek mellett, és az alkalmazásuk milyen lehetőséget biztosít mindenki számára, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívást jelent. Sok tapasztalatunk van, valahol a munkáltató ezt abszolút pozitívan kezeli, összehozza a kollektívát. Van, ahol burkot teremt a harmadik országbeli munkavállalókra, és kvázi külön műszakban, külön területen alkalmazza őket, hogy ne legyen kontakta.
Külön elszállásolva egy zárt területen.
Az is egy komoly kérdéskör, hogy miközben szállást, étkezést biztosít a harmadik országbeli vendégmunkások számára a munkáltató, a magyar munkavállalóknak nincsen lakhatási támogatás, és a többi, és a többi. Tehát számos olyan konfliktust is okozható kérdést kellene tisztázni, amivel a gazdaság működése a munkaerőpiac szempontjából kiszámítható, nem kiszámítható.
Tehát ti úgy tudjátok, hogy azért volt szükség erre a két hónapos átmeneti stopra, tehát nem lehetett ugye harmadik országbeli munkavállalót behozni, mert a központi intézményrendszer nem állt még készen a feladatra?
Is.
Tehát adminisztratív oldalról támogassa
ezt. Ez teljesen jól látszik, hogy igen, tehát az idegenrendészeti kérdéskör, amivel avanzsálták a törvénynek köszönhetően ennek a kérdésnek a kezelését, nincsen kellően felkészítve az én meglátásom szerint, és még a következő hatás, hogy a munkaerőpiacra egyre több elbocsátásból fakadó magyar munkavállaló kerül, tehát itt lesz még egyfajta probléma.
Ugye most indul el 2025-ben Debrecenben a CATL-nek a termelése, legalábbis ezt kommunikálja most a cég, továbbá azt is, hogy 2024 tavaszán fog felpörögni igazán a munkaerőtoborzás. Ha az ember megnézi a LinkedIn profilját a cégnek, ott hosszan sorolják az álláshirdetést, alapvetően villamosmérnökök, és nem mellesleg mandarin magyar tolmács alkalmazására is írtak ki állásajánlatot. Tehát nyelvtolmácsról van szó, hogy továbbá jönnek Kínából tavasz során betanításra szakemberek. Hogyan látjátok? Az nagyjából eldőlni látszik, hogy ez a gyár ez fel fog épülni, és meg fogja kezdeni a tevékenységét. Számos környezetvédelmi, gazdasági és egyéb aggályok ellenére hozzátok ez a történet lejutott-e már, tehát a vegyipari dolgozók számára ez jelenthet-e egy megoldást, egy opciót?
Én azt gondolom, hogy a kormányzat eldöntötte, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártásnak köszönhetően nagy hatalom lesz. Igen, a Seattle valóban el fogja indítani a toborzási kampányát. Egyébként mi kapcsolatban is állunk a Seattle-nek a képviselőivel. Én azt látom elsősorban, hogy most magasabb kvalifikáltságú munkavállalókra van szükség. Ennek köszönhetően egyébként, aki stratégiailag gondolkodik magyarországi beruházásokon, és ebben a Seattle is ilyen, már különböző oktatási intézményekkel megállapodást is köt annak érdekében, hogy biztosítva legyen a számára a szakképzett munkaerő. Egyébként ez egy jó dolog. Csak kérdés az, hogy ez milyen következményekkel, milyen bérszínvonallal és egyéb milyen biztonsággal jelent a munkavállalók számára, vagy a későbbi munkavállalók számára. De az is látszik, hogy azok a cégek, akik Magyarországra jönnek, azok a technológiájukat valamilyen szintű tudással akarják idehozni, és ehhez a tudáshoz betanításra van szükség. Ugye korábban például a Hankook esetében Dél-Koreába vitték ki a munkavállalók egy csoportját, és ott tanították be. A BMW ugyanezt teszi, a Mercedes is korábban ezt csinált, hogy kivitte az anyavállalathoz, és ott megtanították a különböző technológiákat, és akkor így hozták vissza. itt most a kínaiak és a dél-koreaiak is azt a technikát választják, hogy inkább ők hozzák ide a munkavállalóikat. Ez egy jó ok lehet arra, hogy arra hivatkozzanak, hogy azért dolgoznak itt a saját kollégák, mert hogy betanítják a frissen felvett munkavállalókat, de ugye Ácson, amihol még nem történt semmi, ott már a beruházó cég azt mondta, hogy 200 kínai dolgozóval fogja üzemeltetni a gyárat, és pont, hát erre én kíváncsi leszek majd akkor, amikor elindul a gyár, hogy ez hogyan fog működni. De minden esetre látszik az, hogy azért a jelenlegi munkaerőpiacot megismerve a beruházók elkezdtek félni attól, hogy fölépítik a gyárat, itt lesznek a különböző készülékek, és nem lesz az, aki kezelje ezeket a berendezéseket. Tehát ebből a szempontból is érdekes lesz, hogy az ilyen munkavállalókat a környezet, illetve a jogi környezet hogyan fogja kezelni a későbbiekben. Erre most egyelőre nem lehet gyakorlati tapasztalatot mondani.
Van okotok tartani attól, hogy ezeket az álláshelyeket végül a CATL is kínai munkavállalókkal fogja feltölteni?
Egy részét egészen biztos. Tehát a munkakultúrájuknak, és ez az ázsiai munkakultúrának része, hogy bizonyos szint fölött nincsen hazai munkavállaló. Legyen az a vállalatirányítási rendszerben, vagy a technológiai irányítási rendszerben. Meggyőződésem, hogy igen, egy része, valamilyen százaléka egészen biztos, hogy harmadik országbeli munkavállaló lesz.
Székely Tamás, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.